Hirdetem neved minden nemzedéknek, ezért magasztalnak majd a népek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 98. Zsoltárnak az első versét. Énekeljetek új éneket, és ez a 66. Zsoltár dallamára megy. Ismerős. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt az apostolokhoz: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mi egyházunknak kevésbé idézett hitvallása, a második helvét hitvallása, ami ugye egyébként a KT-val egybe van kötve, de hát azt szoktuk idézni, azt jobban ismerjük. Én viszont a hitvallásból szeretnék most néhány gondolatot elmondani. Megkérdezi tudnélik a keresztség tárgyalásánál, hogy mire kötelez bennünket a keresztség. Ez egy nagyon direkt kérdés, és erre nagyon jó és világosak a válaszok, és ezt szeretném a szülők, keresztülők a család lelkére kötni. Mások azért is nagyon fontos, mert az elköteleződés és az elkötelezettség az annak a súlya, szentsége, iránymutató volta, az a modern ember számára nem sokat jelent. Sőt, ugye azt tapasztaljuk a mai generációknál, hogy minden pillanatnyi előny vagy könnyebbség felülírja a mi elkötelezettségeinket, és ebből következően a kötelességeinket is, pedig ezek adják a legfontosabb lehetőségeinket az életben, az identitásunkat, az önazonosságunkat, és a vele egyértelműen harmonizáló értékrendünket is, és a célokat, amifelé tartunk, aminek oda áldozzuk az életünket, erőnket, időnket. Ezért nagyon fontos az elköteleződés és a világos célkitűzés. És ez az, amit az Isten meg tud áldani. Ugye ide-oda tétován haladó ember ugye leírja Jakab levele és a tanításnak, akármi szele ide-oda fújja, van, nem tud mit kezdeni. Tehát ez itt nagyon fontos, hogy ez az, amit meg tud tölteni az ő szeretetével, és idéző jelbe odaírtam, hogy az elkötelezett, az egyértelmű ember, van esélye arra, hogy ezt a sokat használt szót és kifejezést mondjam, hogy boldog legyen. A boldogság az nem azt jelenti, hogy állandó happy-be vagyok, hanem azt jelenti, hogy helyemen vagyok, úton vagyok, irányba vagyok, tudom ki vagyok, hova jövök, hová megyek. Hát ezt szeretnék ennek a gyereknek az életébe megvalósítani. Tehát ugye egy mondatban, ugye mire is kötelez a keresztség a hitvallás szerint, azt mondja hitvallás, hogy először is elválaszt minden más néptől, vallástól, és önmagának szentel tulajdon úr. Ez nagyon fontos, hogy el is válasszon. Ez nem azt jelenti, hogy nem szólok át, hogy nem állok veled szóba. Az elválasztás az azt jelenti, hogy világosak a határaim. Ez nagyon lényeges, nem egy szétfolyó életbe és személyiségbe vagyok vele csomagolva. És aztán azt mondja, hogy önmagának szentel tulajdonul, tehát elválaszt, az egyben azt is jelenti, hogy valakié vagyok a mi nyelvünkön, a Krisztusé vagyok, hiszen az ő nevére fogjuk megkeresztelni, és ha a Krisztusé, akkor nem másé. Ezt jó figyelembe venni, ugye, mert ez egy óriási örömüzenet és védelem, hogy én hova tartozom, hogy én ki vagyok. Aztán azt mondja, hogy új életre kötelezzük magunkat, azaz a Krisztushoz méltó emberségre. Azt jelenti, hogy a tőle kapott talentumaimat kivontakoztatom, megvalósítom, nem a könnyebbik utakat választva, hanem megdolgozva érte, felmutatva azt, és élve általa. A következő válasz a hitvallásnak, elkötelez a gonoszság és a bűn elleni harcra, és arra is, hogy ezt le tudja győzni önmagát. Ugye, nem az önmegvalósítás ellen szólok, hogy tudnélik, legyek önmagam, hiszen eddig is arról beszéltem, de az istentelen önmagam megvalósítása ellen igen. Az istenes önmagam. Az, amire az Isten engem a világra teremtedett, a kijelölte a helyemet, ahol a legjobb vagyok, és a legtöbbet hozom magamból. És végül azt mondja, hogy beiktat bennünket az egyház testébe, abba a közösségbe, amelyik óriási kincs, itt is, meg oda át is tudnélik, mert ahova majd megérkezünk a megdicsőült gyülekezetbe. Nagyon fontos tehát, hogy beiktat bennünket az egyház testébe, a gyülekezet közösségébe. Az a mérhetetlen gazdagság és sok kincs, amit ez jelent, hogy egy egyházhoz tartozom, ez ezután jön. És ha Isten megsegít a szülőket, keresztülőket, meg a gyülekezetet, akkor ez a gyerek nagyon gazdag lesz lelkiekben is, szellemiekben is, és reméljük, hogy testiekben is, mert nem úgy látom, mint aki egy ilyen elveszett gyenge gyerek lenne, hát akkor adjunk neki sok-sok lelki-szellemi táplálékot is. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalomtételét. Arra kérem, hogy jöjjenek ide ki az úrasztalára, a gyülekezet álljon fel. Tessenek csak ide föllépni, úgy. És megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény nagyon szent egyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, felejé akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük azt, hogy ez a gyermek megszülethetett egészségben, erőben. Köszönjük azt, hogy megőrizted őt is és az édesanyját is. Köszönjük, hogy olyan helyre született, ahol nagyon várták és mindent megtesznek azért, hogy növekedjen, fejlődjön, hogy egészséges életre bontakozzék ki az ő élete, és most különösen könyörgünk azért, hogy ne légy, aki mellette maradsz mindvégig, aki pásztora vagy, aki megváltója vagy, és aki gondoskodsz arról, hogy ne csak a teste, ne csak a lelke, hanem a szelleme is táplálkozván üdvösségre jusson. Így kérünk, áld meg ezt a sákramentumot, te szent lelkeddel. Amen. Bence, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Tessenek a gyülekezet felé megfordulni, és énekeljük a 134. Zsoltár 3. versét. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket. Nyugodtan menjenek már is föl. Keressük ki közben gyülekezeti énekül a 381. énekünket, és az első 6 versét énekeljük. Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk, ez a mely igen jó dallamára megy.
Reakon. népeiddel együttom. Látod, én már vagyunk a fenyészetkor. Tér mi hozzám, járj mi velünk egy úton. Védelmezted a te kicsi bárkádat. Benned bízik a te küzdő egyházad. Te szent véled érette ki
a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim, Istennek ígéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedetéről írott könyvnek 27. fejezetében, a gyülekezet ülve hallgassa az ígét.
Pált Rómába viszik. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a tesszalonikai macedón Arisztarkosz is. Másnap befutottunk Szidónba. Mivel Julius emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan továbbindulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Majd Cilícia és Pamfília partja mentén haladva befutottunk a líciai Mirába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt, Szalmóné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Lácea városa. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan. Hát, ha eljutnak Főnixbe, ahol átterelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintkészkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tenger öböl zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dovált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja a zár. Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvirradt, a szárazföldet nem is verték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták. Egyúttal a kormányrút tartóköteleit is megeresztették, és az orvitorlát célnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul. Hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált. Visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban egy régi történetet hallottunk, és úgy hallgattuk, mint egy regényt, mint egy könyvet, de a te könyvedbe van beírva, és nem véletlen, hanem azért, mert valami fontosat akar nekünk közvetíteni, hogy legyünk most erre nyitottak, te add a szót, te add a világosságot, a dolgok nyitját és megértését és befogadását, hogy megelevenedve a régi történet és a régi betűk személyünkre szóló üzenetté váljanak, cselekedd meg ezt a csodát szent lelked által, így hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretném, foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket, ha egy-kettő azért akad, 3-4 is, de csak gyertek. Jó van. Tényleg erre gyertek ide, erre az oldalról, úgy, hogy minden két oldalon legyetek, jó? Add el a kis kezed. Úgy, te is fogd meg a kezét. Mindenki megvan. Akkor most, amilyen kicsik vagyunk, olyan nagyot köszönünk, rendben van? Áldás, békesség. Hát ezt mondjuk. Na, hát egy dolog jutott eszembe, akkor a reggel kimentem a teraszra, és látom, hogy ott az a fűféle nő ott nekem a teraszon, és ekkora nagy dongók vannak rajta. Mit csinálnak a dongók? Hát gyűjtik azok is a mézet. Hú, mondom, vigyázni kell, mert megcsípnek, igaz? Hát képzeld el, kiderült, hogy ezek a óriási nagyok nem is csípnek. És ami ekkora, az meg a régi szolgálati helyemen volt, azok ilyen hatalmasak voltak, és mindenki rettegett, és amikor ott virágzott, és ezek megjelentek, akkor nem mertek bejönni a parókiára, hogy megcsíp. Azt kiderült, hogy most tudtam meg, hogy nem is csíp. Én is mindenkinek mondtam, hogy vigyázz, mert megcsíp. Na most fogtam egy üveget, és begyűjtöttem egy dongót, ezt most megmutatom. Megtalálom, igen, de nem eldesszük ki, azért nem kell bánikolni, bár itt ijeszkedhetném a népet, mert nálunk van a dongó, ugye? Na itt van benne, látod? Bocsánat, csak belenézzük egy kicsit. Igen, megvan, él azért. Na, beraktam neki egy kis növényt, hogy egyen. Na most mit gondoltok, örül ez a dongó ennek? Hát nem. Már csak miattatok hoztam be, mert el is szégyeltem magam, hogy most még kellett megfogni szegényt, és hogy mennyire lefáradt a sok repülés volt belőle a hiába való, úgyhogy rögtön ki fogom engedni, amikor vége az Isten tiszteletnek. Csak azért gondoltam, ezt megmutatom, mert nyáron, legalábbis én gyerek voltam, az első számú közellenség volt a pók. Rengeteg pókot fogtuk. Tudod, hogy kell? Fogsz egy cérnát, a cérna végére teszel egy szurkot, megkeresed a fókot, és így beleereszted a... És a zsömbbe leharap, és már nem is bírja elengedni. És akkor úsztunk ki a nagy keresztes fókokat, és egymásnak engedtük. És bizony széttépték egymást. Hát ezt ilyet nem csinálunk, mert már alig van keresztes fók. Vigyázzunk az állatokra. Ezért nagy lódarazsakat sem csapunk agyon, hanem engedjük, hogy éljenek. Gyíkokat se gyűjtünk be, igaz? Pedig az is érdekes, kis terráriumban, úgyis letörik a falka, nem? Hát teszem. Szinte, igen? Bólogatsz, tudod te azt. Tehát megnézzük, de nem bántjuk. Jó? Nem gyűjtjük be, nem tesszük fogságba. Rendben van? És a nyár, amikor tele van a rét mindenféle állatokkal, vagy a kert, akkor mindent meg tudunk nézni, de ne piszkáljuk őket. Engedjük szabadon, mert ők is Isten szabad teremtményei, mint mi. Igaz? Mi se szeretnénk egy terráriumba lakva élni, igaz? Hát akkor ebben maradunk, az a kis kezedet fog meg, úgy, és akkor köszönjük. Áldás, békesség! Jól van, szervusztok! Mi pedig a 177. dicsérettel készülünk az Isten tiszteletre, vagy az ige hirdetésre. Egy ige verset olvasok fel a hosszú részből. Mai elém állt annak az Istennek az angyala, aki én vagyok, és akinek szolgálok, ezt mondta, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a misszió történetnek az egyik, hanem a legkalandosabb részében vagyunk. Pál a 2. Korintusban írja, az mi mindenem ment keresztül, és mondja, hogy háromszor hajótörést szenvedtem, és egy napot, éjszakát hányódtam a tengeren. Ez nem, ez a másik kettőről ennyi az információnk, tehát sok minden átélt, hajótöréseket, de erről van rengeteg, szinte fölösen sok információnk erről az útról és esetről, és azt viszont azzal a részletességgel írja le, hogy hallottuk, hogy miért teszi ezt Pál, hogy ennyire részletesen ír erről az útról, a hajóútról, a hajótörésről. Nyilván valamilyen üzenetről van itt szó, valami célja van ezzel, és bizony sok rétege van ennek a történetnek, tudósításnak, amire nekünk is szükségünk van, mert megerősít és elmélyít bennünket. Először is azt lássuk, hogy Pálnak küldetése van Rómába, de a korábbi történetből tudjuk, hogy két helyre kell mindenképpen elmennie, az egyik Jeruzsálem, a zsidóság központja és a zsidó kereszténység központja, és aztán jön a nagy kihívás, ugye Róma, csak hát közben két évet börtönben van, vizsgálati fogságban, az is tudjuk, hogy valójában ártatlan, és a törvény szerint is az mégis a vizsgálati fogság végén egy transporttal Rómába küldik. Ezen az úton többek közt ugye le akarják mészárolni a többi fogollyal együtt, a végén hajótörés szenved, és aztán így érkeznek meg Róma helyett Málta szigetére. Ez jelenti azt, hogy nekem Rómába kell mennem, ilyen következményei vannak. De neki Krisztustól van kijelentése, parancsa, indulj Rómába az evangéliummal. Ez a világ közepe, a birodalomnak a szíve, ezt kell meghódítani. És milyen különös, hogy ebben a pillanatban nincs más, csak ellenállás. Minden arról szól, hogy nem. A jelek azok nagyon fontosak a hívő embernek. Milyen jeleket lehet kiolvasni Pál Jeruzsálemben, amikor elfogják a népe centrumában, ugye majdnem meglincselik. De ő bizonyságot tesz, aztán mindjárt börtönbe is kerül, miközben nem tudnak rá bizonyítani semmit, de nem engedik szabadon. Ezzel kedveskedik a helytartó a nagy tanácsnak, hogy ezt a Pált, akit ők nem szeretnek, azt ő nem engedi szabadon. Teljes kiszolgáltatottságban van. Egy jel arra nézve, hogy ez nem fog menni. Aztán hajóra szállnak, már az út elején világos, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Ugye? Tehát már túl vagyunk azon az időszakon, amikor ilyet meg szabad tenni. És ez egy újabb jelzés, hogy nem ez a te utat, Pál, valami mást kell kitalálni. Ugye józan, becsületes keresztény ember végig gondolja, hogy veszélyeztetem a magam és társaim életét, és nem vakmerősködöm tovább. És még nem is tartunk ott, hogy a pogány világ elutasítja. Már is annyi jelzést, ellenszelet kap Pál, hogy mit tegyen, ugye? Biztos, hogy ő is meg-meg rogyott egy-egy ilyen véghelyzetben, és nagyon érdekes, hogy a missziói útja során van egy hely, egy rövid mondat, amikor Mília felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őt. Nem tudjuk ez mit jelent, de azt gondoljuk, hogy olyan akadályok tornyosultak, amit egyszerűen meg kellett változtatni az útirányt, és utána ugye mennek majd Európába, Filippibe. Tehát ott van, hogy a Szentlélek nem engedte, valószínű, nagyon világosak ezek a jelek, tapasztalatok, nem mehettek erre tovább. Amit Pál átél, ezek teljesen egyértelmű jelek, de ezek azt mondják, hogy ez nem megy, így nem lehet. És ugyanakkor maga az egész történet csupa szimbolikus üzenet, titok, elejtől végig ellenszélben van Pál. Ugye ez nagyon érdekes, hogy nincs szinte egy pillanat se, hogy ne ellenszélbe kéne hajózni. Többször mondja, hogy nagy nehezen haladtunk. Ugyanakkor ő rendíthetetlen, kap egy megerősítést még korábban vízzel, mert ahogy bizonyságot tettél Jeruzsálembe, úgy kell majd Rómában is bizonyságot tenni, akkor, amikor ott elfogják és meg akarják lincselni, bizonyára Pál is megrendül ebbe, megfosztják a szabadságától, és a halálát akarják. Vagyis Pálnak is végig kell harcolni az utat. Ez nem úgy van, hogy hát gyerekek, én az úré vagyok, aztán teljesen mindegy, mi történik, úgyis megérkezünk, ugye, hanem azt mondja, hogy ott a hajótörés előtt, hogy elveszett a megmenekülésünk minden reménye. Ez Pálra is vonatkozik, ő is a hajóban van, ugye. És akkor megint kap egy megerősítést, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, sőt, a többiek is meg fognak menekülni, ez a második nagy megerősítés. Nem azt mondja, hogy majd valahogy te megúszod Pál, te szerencséd lesz, hanem hogy mindnyájan meg fogtok szabadulni. Ez egy nagyobb akció annál sem, mint hogy te valahogy ezt megúszod. Foglyok, katonák és utasok és matrózok együtt. Hát mit jelentenek ezek a megerősítések? Nagyon érdekes, hogy egy egészen más irányba mutató tények és jelek sokaságában figyelni kell az Isten igéjére és szent lelkére. Ugye, tehát vannak mi egyértelmű dolgok, amit el tudunk dönteni, hogy ez így nem megy, váltani kell, ezt kell csinálni. A józanész, a keresztény felelősség, tudat dönt, és megyünk abba az irányba, és minden rendben van, de ez sem szabad sose, csak csupán a magam értelmére támaszkodva kimondani. Mert van, amikor világosak a tények, a jelek, és megerősíti az Isten a józan hitű gondolkodású ember, le tudja vonni a következtetést, és van, amikor az Úr akarata rácáfol mindenre. Ezért nem automatikus a dolog, sem a ráció, sem az, hogy majd a lélek megmondja, hanem ezért bizony küzdeni kell, harcolni kell. Beszéltünk talán a múltkor is arról, hogy mit csinál Pál például a börtönbe, ugye harcol, de hát hogyan harcol, amikor börtönbe van. Hát a fejében ott van a teljes írás, és rakja össze azokat az üzeneteket, amiket majd szabadon el fog mondani. Ő így harcol, itt pedig imádkozhat Pál, igen, ugye, és különös ez, hogy ugye a józan intés nem számított. Amikor az elején azt mondja, hogy ne tegyétek, ne induljatok el, bajba kerülünk, mert ezt mindenki tudta, tudta a kapitány, tudta a kormányos, tudták a matrózok is, hogy ilyenkor már nem megy, nem indul hajó, de a nyereség, hogy elvakít. Tehát milyen döbbenetes, hogy a józan eszemre appellálnék magam is, de valami elvakít engem. Hát legtöbbször a pénz. Hát mégis megcsináljuk, lesz egy kis zride, de eddig is szerencsénk volt, ezután is az lesz. És a szakembert elvakítja a nyereségvágy, ugye, az, aki biztosan tudja, mert már évtizedek óta ismeri a tengert, és hiába van igaza, Pálnak mégis elindulnak. De hát mi lesz a hajóval, legénysége, főként a foglyokkal, nagyon súlyos helyzetbe kerül Pál, amikor ezt végül mégis megyünk, baj lesz, mert megkaptam a világos útmutatást, hogy ne menjünk, de megyünk. Végveszélybe kerül a hajó, és akkor jön egy nagyon erőteljes belső bizonyossággal, nyilván Pál is úgy érzi, hogy most mégis valamiért az Isten engem szintén kivesz ebből a pályáról, erről a világról, azt mondja, hogy ne félj Pál, sőt, meg fogtok menekülni mindnyájan. Pedig ugye a hajó felelősei, tulajdonos, kormányos, a százados, mindent elkövetnek azért, hogy ez ne sikerüljön, hogy ne meneküljenek meg. Menjünk csak, induljunk, húzzuk fel a vitorlát. És milyen különös, hogy Pál, aki egyébként sietne, tehát neki aztán van érdeke, hogy végre megszabaduljon ettől a lehetetlen helyzet, és mehessen a maga missziói útjára, az, hogy ne siessünk. Vigyázzunk, mert vége a hajózási időnek. A legnagyobb ellensége annak, hogy én döntsek, hogy menjek, ne menjek, merre menjek, az mindig a türelmetlenség. Menjünk, kockáztassunk, nem lesz semmi baj. Ugye, a türelmetlen ember ugye, azt mondja sokszor, hogy minden már csak menjünk, mi állunk a sorba, a legegyszerűbb kis pszichológiai teszt, és ha látok egy mellékutcát, elhúzok, nem visel hova, de nem bírok tovább állni. Ugye, ideges vagy, menjünk már, haladjunk. Hát ez történik itt is, Pál meg tudott várni, mert tudta, hogy ha maga idejében történnek a dolgok, az a bizonyos rendelt idő az ószövetségi bölcsességben, akkor messzebbre fog jutni, mintha a látszólagos késést nem bírja elviselni. Tehát nem a felületen él Pál, és gondolkodik, ugye az Isten felől akarja megérteni ezt a helyzetet. És ugye azt mondja, ugye, hogy férfiak, látom a további hajózás veszélyes. Nagyon érdekes kifejezés van ott, nem egyszerűen csak arról van szó, hogy belátom tulajdonképpen, hanem van egy belső látásom erről, ugye, valami lelki látás, ami bizonyosságot jelent, és milyen érdekes, hogy azoknak, akik a felelősséget viszik, és terveket készítenek, annak nincs ilyen belső látásuk. Őket elvakítja a haszon reménye, ők nem látnak. Ugye? De a mondatnám így is, hogy még a meglévő látás is elég lenne, tudnélik a szaktudás és tapasztalat, megmenthetné a hajót, a rakományt, de hát ez is elveszik. Mert egyedül a mélyebb lelki-szellemi látás nem veszik el. Ráadásul van itt egy mondat, hogy egy kis időre kedvező szél fúj. Tehát minden rosszul sikerült. Ismerjük, hogy mi van ilyenkor, de van egy kis rövid szünet, ugye kedvező a szél, gyerünk. Ahogy kimentek a tengerre, azonnal megérkezett az északi vihar, és elfújta őket a sziget mellől lefelé, Afrika felé, és végveszélybe kerülnek. Nagyon érdekes ez, hogy eljutnak oda, ahol már nincs mit tenni. Igaza volt annak a fogolynak, de hát ez most már nem segít rajtunk. Ugye maguknak köszönhetik a bajt, és amikor bekövetkezik, akkor jön egy következő fejezete ennek a történetnek. Kifordulnak minden emberi magatartásukból, méltóságunkból, emberségükből. Van egy zárt hajó, ugye, amelyik végbeszélve van, biztosan halad a vég felé, ugye, mint egy laboratórium, olyan ez a helyzet, ugye, először is megtesznek mindent, amit még lehet, itt nagyon intenzíven, hirtelen elkezdenek szakmai dolgokat csinálni, és tényleg a leírás, ez az ókor tudományban is egy jelentős leírás, milyen intézkedések vannak, a mentőcsónakot beveszik a hajóba, hogy nehogy szétverje a hajónak a hátsó részét egy nagy hullám, aztán fogják és lefékezik a hajót, leeresztenek ilyen nagy súlyokat, vonszolják a tengerfenéken, hosszába azt mondja, átkötik a hajót, mert tele van gabonával, a nagy hullámok verik, hogy nehogy szétmenjenek az eresztékek, ez tele volt gabonával, ugye, és emberekkel, egy nehézkes szállító hajó, nem a hullámlovagrása van teremtve, és aztán igyekeznek úgy irányítani, fékezni, hogy ne teljes erővel fussanak az zátonyra. Navigációról szó sincs, mert nem látszik se a nap, se a csillagok, és ez az, amikor mondják, hogy visszatért a józan ész, csak már késő. Utolsó lehetőségként még kidobnak mindent a hajókból azt, amiért az egészért elindultak, hogy el tudják adni a gabonát, tudnélik. Ugye ezek óriási terszállító hajók voltak római korban, és vitték az élelmet Egyiptomból Rómába. Ugye drámai pillanat ez, ugye, Rengetegszer van hasonló, tehát ugye 10 000 évvel pusztultak el a földközi tengeren a hajók a római korban azért. Ez nem egy nagy ügy, ha úgy vesszük, egy a sok közül, csak ez most hirtelen, ami szemünk elé került, így pusztultak el, így süllyedtek el ezek a gályák, de ahogy így a rómaiak mondták, hajózni kell, hiszen a birodalmat, a szállítást tartotta életben a gazdasági vérkeringést. Hát ebben a helyzetben van az evangélium ügye is, meg az apostol és kísérői is, ugye, egy ígérettel, hogy megmenekültök, mert Pálnak terve van az Istennek. Ő a választott edény, hogy elvigye az üdvösség jó hírét az akkori lakott földre, mindenhova. Ugye, és ő az egyetlen szilárd pont, mondhatjuk így a hajón, akit senki nem kérdez, noha már megbizonyosodott róla mindenki, hogy nem közönséges ember. És ugye eszkalálódik a helyzet, megy a vég kifejlet felé, Málta szigeténk végig ott elsodródtak, és biztos már a hajótörés, és megdöbbentő a helyzet. Megint megméretik az ember, és ugye a hajósok azt teszik, ami ősidők óta tilos a hajózási illemkódexben, ugye le akarnak lépni a hajóról. Ugye a Titanicban legalább a kapitány nagyvonalúan ugye beült a kabinjába, azt elsüllyed, de itt nem erről szól. Ugye le akarnak lépni a süllyedő hajóról, ugye Pál közbe lép, nem egyszerű tanáccsal, itt tulajdonképpen parancsol, és a százados végrehajtja, hallgat rá, és elengedik a mentőcsónakot. Aztán fölkészíti a legénységet. Egészen váratlan lélek jelenlét, hogy te egyetek. Kinek jut eszébe halálos veszedelembe enni, ugye? És kérem szépen, ez biztasson bennünket, hogy enni mindig lehet. Szabályosan, ugye, megtöri a kenyeret, áldást mond, mintha csak otthon lenne, és hálát adva enni kezd, és ez az egész társulatot hitten kizökkenti ebből a pánikból, ez lélektanilag is végtelenül izgalmas helyzet, a teljesen oda nem illő pillanatnak tűnik, helyre állítja a pánikban lassan minden emberi vonásokat elvesztő utasok lelkivilágát, és még meg is erősíti. Micsoda nagy dolog ez a lélek jelenlét, és én úgy gondolom, hogy ezért nem engedi a százados, hogy lemészárolják, mert tudni, az természetes volt, egy ilyen helyzetben a foglyokkal úgy kellett elszámolni, hogy vagy élve, vagy holtan, és ha nem, akkor az illető katona akár az életével is fizetett, hát tudta a legegyszerűbb, hogy lemészároljuk, és akkor majd igazolva lesz, hogy ők megvoltak, és tulajdonképpen megvannak, csak hótan. És hogy ezt nem engedi meg, és nem szökik meg senki, és mindenki kimegy, kiér a partra. Minden esetre ez egy ritka pillanat hajótörésben, ugye 276 fő le lett számolva fontosan, az utolsó emberig megvan. Azt már nem olvastam föl, hogy Pálnak már ott a máltaiak, akik segítenek nekik, még van egy kalandja, hogy megmarja egy kígyó. Ha már ez sem megy, ha már a tenger se tudta elsüllyeszteni, megakadályozni, akkor megjelenik a kígyó a képbe, de ezt majd legközelebb fogjuk megnézni. Minden ellene hat, az emberek, az elemek, az istentelen szellemi erők, lehet ezt mondani, és mégis Pál a maga, gondolom, 46,5 kilójával megy a küldetése felé. Ugye szívesen használjuk a hajó képét, az egyház hajója, ugye, amelyik viharban van, ugye, vészben van. De ott van Jézus, jön és lecsendesíti a tengert. Ez egy ilyen nagyon kedves, happy endes vasárnapiskolai kép, ami nagyon jó is ezért hallani, megnyugtató, de hát a történet nem ezt hordozza. Ugye először is azt mondja, hogy egy hajóban vagyunk. Tehát nem mondjam, Pálék kiszállnak egy kis mentőcsónakba, és megsprintelnek, ugye, és hagyják sorsára. Eszembe jutott, még teológus koromban hallottam egy ilyen nagy amerikás evangelizációt, ahol ment a hallelujázás, és az, hogy mi páholyból fogjuk nézni, hogy végetek van, ugye? Kiszálltunk. mi már biztonságban vagyunk, ugye? Nincs biztonságban. Abban a hajóban van, ahol a többi. Egy törpe kisebbséget alkotnak Krisztus gyermekei. És milyen különös, ugye néha adhatnak tanácsot, csak nem biztos, hogy arra hallgatnak. Ugye? Ugye ne menjetek tovább. A világ merre felé megy ma? Most nem sorolom föl azokat a kirajzolódó katasztrófákat, amik felé biztosan megyünk, tehát nem arról van szó, hogy esetleg elkerüljük, jön az ellen, nem jön. Sodródunk még veszélybe, és mondani kell, hogy ne menjetek, ne menjetek. Ez az egyház dolga. Nem egy másik hajóból, ugye majd lelépünk időbe, ugye, hanem ne menjetek, ne menjetek. Meghallják, nem hallják, az egy másik kérdés. De a keresztény embernek és a keresztény világnak ez a helyzet, hogy a világ ma már egy nagyon szűk tér, amelyik veszélyes vizeken jár, és itt kell mondani folytonosan, folyamatosan, hogy ne menjetek, ne induljatok, erre nem vezet út. De nincs kiszállás. Ugye ezt tudni kell, hogy kereszténység tehát nem mentőcsónak tévedés ne essék, hogy majd megszökünk a süllyedő hajóról. Nem lehet. Mit tesz Pál? Marad nyilván, ugye, örködik, imádkozik, elkéri Istentől az utasokat, úgy tekint rájuk, mint aki felelős értük, és hisz benne, és várja az Isten szabadítását, ugye, és tanácsol, amikor csak alkalma van rá. Ugye, nem csak hajózásról, uticélról, emberséges viselkedésről beszél, hanem mindenek előtt arról az Úrról, aki megszabadít, aki elküldte az ő angyalát, az ő evangéliumát, és elébe állt, és mondta, és ezt ő tovább adja ebben a rettenetesen ingatag, veszély felé rohanó hajóban a végső célt és az odavezető utat is megmutatva. A keresztények pedig ennek az Úrnak a gyermekei abban a hajóban, ahol mindnyájan együtt sodródunk a hajótörés felé. Lehet, hogy már meséltem, amikor pályakezdő voltam, két évre, három évre rá kaptam egy meghívást Bázelban, ahol a világon először a keresztény világ, tehát az egész keresztény világ egy óriási környezetvédő, teremtési védelmi konferenciát tartott. Ez volt az első nagy, és én büszke vagyok rá, hogy ott lehettem, és ott már az ember hallotta, hogy errefelé nem lehet tovább menni. Ez volt ezelőtt 30 évvel, ugye? És hogy a keresztényeknek az a dolga, hogy ezt mondogassák, az rám nagy hatással volt, de megértettem, hogy nem én fogom az amerikai vagy a kínai gazdaságot irányítani, de én imádkozom ezért a világért. Én örködöm e világ fölött, és én mondom, hogy erre nem vezet út. Én azt gondolom, hogy ez azért nem kevés, mert akihez mi imádkozunk, akihez mi könyörgünk, akitől elkérjük ezt a világot, először is a szeretteinket, aztán a nagyobb környezetet, az az Isten, aki meg tud bennünket szabadítani, és ezért van reménysége mindenkoron a hívő embernek, akármilyen hajótörés felé is sodródik. Isten áldjon meg bennünket ebben a bizonyosságban. Amen. Szeretteim, a 300. énekünk első versét énekeljük rá feleletül, lelkem drága Jézusa.
Biztonságos rész.
Urunk Istenünk, néha megretten a lelkünk attól a vihartól, amit látunk magunk körül, vagy ami készülőben van, még nagyobb, és attól félünk, hogy a mi életünk, ami eddig kiépített és biztonságosnak látszó életünk ebben a viharban elsüllyedhet szeretteinkkel együtt. Bizony ezek a félelmek egyre többször meg tudnak jelenni az életünkbe. És hadd tegyük a te kezedbe ezt, és hadd tudjunk imádkozva kérni téged, hogy te mutasd meg, hogy hol van a mi helyünk, merre van a mi utunk, és hova kell nekünk megérkezni. Köszönjük, hogy ez mindenkoron megtörténik, mert a te néped az, amelyet azért hívtál el, hogy ebben a világban hirdesse az evangéliumot, hogy soha el ne halkuljon, vagy soha el ne hallgasson. Akkor is, ha figyelnek rá, akkor is, ha nem figyelnek rá. Köszönjük, hogy elindult akkor ilyen nagyon-nagyon ingatag módon és szinte riasztó módon a világ meghódítására az evangélium. Egy embernek a feladata képpen is, lám eltelt 2000 esztendő, és lám nem csak itt vagyunk, hanem milliók és milliárdok követik a te parancsaidat. És azt szeretnénk, ha megbékélne az egész világ, ha a viharok és a mindenféle veszedelmek kezelhető szintre kerülnének, de ezen belül ad, hogy ne abba legyünk járatosak, hogy elmondjuk, hogy mi úgyse tehetünk semmit, hanem világos legyen a mi feladatunk. Akár ennek a gyülekezetnek, akár benne az egyes embereknek, akár a mi családunkban, baráti körünkben, vagy éppen feladatainkban, munkánkban. Így kérünk téged, hogy áld meg mindnyájunkat, és különösen a nyárban, amikor szét vannak gyermekek táborokban, köszönjük, hogy jó híreket kapunk, de kérünk arra, hogy a te óvó, gondviselő szent lelked legyen velük mindvégig. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a betegekért, akiknek most ez a nagy-nagy meleg különösen nehézséget okoz, és hadd könyörögjünk azokért, akik megszomorodtak, akiket veszteség ért, akik megtapasztalták azt, hogy igen, egyszer minden életnek eljön a maga hajó törése, akár így is mondhatjuk, amikor nincs tovább fizikai, biológiai élet, de azt is tudjuk, hogy te akkor is ott voltál velük, és most is ott vagy, hogy reád bízhatjuk szeretteinket, az élőket, de a holtakat is. Hadd könyörögjünk a gyászolókért, megszomorodott szívűekért, mindnyájunkért könyörgünk, édesatyánk, a mi gyülekezetünkért. Köszönjük ezt az esztendőt, amiben sok minden történik, ami az épülésnek és a jövendőnek a jele, hogy ez meg is maradjon, hogy ez szilárd legyen, az alapok, a fundamentum legyen szilárd, ehhez pedig szilárd hitű emberekre van szükségünk. Így kérünk téged, adj nyugalmat és pihenést ezen a nyáron, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy ma Pajzsák Oston testvérünk olvasta az igét, köszönjük szolgálatát. Megkereszteltük Szűcs Bencét, Bajáki Bettina és Szűcs Gyula gyermekét, Isten áldása legyen a családon, és szeretettel várjuk őket mindenkor a gyülekezetbe. Utolsó útjára kísértük ki Dálnoki Lászlót 84 éves korában. Isten vigasztalását a 21. Zsoltár alapján hirdettük. Megadtad neki szíve kívánságát, ajka úhajtását nem tagadtad meg, hiszen gazdag áldással fordulsz fejéje, fejére szín arany koronát teszel, életet kér tőled, és megadtad neki, hosszú életet örökké tartó. Hirdetem azt, hogy a héten eltemettük Vagos Lajosné Kelemen Irént, 95 éves korában. Ravatala felett a római levél 14. része alapján hirdettük az igét. Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, és ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Mert akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg, és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Isten vigasztalását és a gyülekezet imádságát kérjük a gyászoló családokra. A továbbiakat pedig majd a gondok úr elmondja.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és hívjuk, várjuk őket más alkalmainkra is. A héten befejeződött a hittantábornak a első fele, köszönjük a szolgálóknak a munkáját, jó híreket kaptunk, hogy jól érezték magukat a szolgálók is és a gyerekek is, és hát gondoljunk szeretettel a felsősökre, akik még ott vannak a táborban. Július 14-én pénteken nyugdíjas kirándulást szerveznek Hatos Kata vezetésével a Nagytétényi Kastélymúzeumban. Találkozás 9 órakor a gyülekezeti teremben, vagy pedig 10 órakor a kastélynál. A gyülekezeti táborra Pap Tamás testvérünknél még lehet jelentkezni, talán egy vagy két. Egy szoba van? Jó. És Tamásnál megvan a program is, illetve a szoba beosztás, tehát azokat át lehet tőle venni. Augusztus 5-én lesz egy kenus kirándulás Ravasz László emléktúraként, jelentkezni Dávid Andrásnál lehet, tehát aki szeret hajózni, az jöjjön, ugye, és reméljük, hogy nem lesz hajótörés. Aki pedig nem szeret annyira hajózni, de szeretne részt venni az alkalmon, akkor az közreműködhet a gulyás elkészítésébe a hajózók számára. Ifi tábor is lesz augusztus 22 és 27-e között, Ferenc Illánál lehet erre jelentkezni. Kárpátaljai testvéreink javára is a pénztárnál, vagy Szalontai Zsuzsánál továbbra is lehet befizetni. A óvodába keresünk még óvónőket, bár nagyjából már a létszám azért megvan. Ferenc Illának megvan az albérlet kérdése, viszont az óvónőknek keresünk, tehát aki tud jó albérletet ajánlani, azt mondja meg. És végül szeretném jelezni, hogy a Reformátusok lapjába Szegedi Kis Istvánról egy néhány aktuális gondolattal én is beszámoltam, akit még érdekel, az elolvashatja a harmadik oldal alján. Köszönöm.
A 216. dicséretünket keressük meg, és énekeljük a jól emlékszem, aztán 1.67. Majd mindjárt megmondom, hogy milyenek a dallama. Nem olyan gyakran énekeljük, de nem ismeretlen. Igen, a végtelen irgalmú Isten, az ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek dallamára, és legyen ennek az első 5 verse, vagy 6 verse, igen. De akkor nem tudom, miért nem írom ki mind a hetet, most már egy versen nem múlik, úgyhogy csak énekeljük végig, meg kell tanulni. Ja, ott van a hét.
Végtelen irgalmú Isten hozzá kiáltó, e nagy mélységekből szabadulást kívánok, és megkérésimet érjék füleidet, ennyi sok Yeah.
Utaid, ismertesd meg velem ösvényeidre, taníts meg engem, vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Amen. Áldás békesség.